Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gépház, a Hobby Rádió informatikai magazinja. A Gépházban minden héten új konfiguráció, friss hardverek, szoftverek, újdonságok. Célkeresztben az akadálymentesség. Az új fejlesztésekről mindig Gépházon belül értesülhet. Minden pénteken 8-kor önt is várják a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Gépház, kopogjon be hozzá!
Kedves hallgatók, szép jó estét kívánunk mindenkinek. Péntek van, gépház van. Igazából túl sok információ ettől függetlenül nincs, ha csak az nem megy információ számba, hogy ma ketten leszünk az én Máté barátommal. Szevasz Máté!
Így van, szevasztok, szevasz Robikám.
Na csak itt szépen ketten, Zoli egy hétre eltűnt, de nem kell túlságosan örülni, jövő héten jön vissza. Nem, ez csak a mi disznókodásunk, mert azért bízom benne ilyenkor kicsit úgy titkon, hogy bele-bele hallgat az adásba. Szóval bele-bele hallgat, és hogy csak meghallja, hogy milyen jó, kellemesen vélekedünk irányába. De tényleg jövő héten jön, és örülni fogunk neki. Mi pedig majd kicsit beszélgetni fogunk. Nem is pusztán beszélgetni, hát az nyilván minden műsorban azért adódik, de ezekben a napokban zajlik egy igen jelentős esemény, ami fölött tavaly talán említés szintjén, de elsiklottunk. Tehát mondtuk, hogy van, mondunk pár készüléket, mondtuk, hogy lezajlott, aztán vége lett, és ennyi. Tehát az idei mobil világ kiállításról Mobile World Congress van szó, és nem tudom, Máté, te emlékszel tavalyi készülékekre legalább egyre, ami a jelentősre, ami úgy megdobogtatta a szívedet a tavalyi kiállításról?
Talán a Sonynak volt az Xperia, akkor még XZ3 volt a legújabb akkori csúcsmodelljük. Ha jól emlékszem, az is az MWC-n, tavalyi MWC-n jött ki.
Hát igen, hogy Máténak ugye a Sony mégiscsak itt jobban szívügye, akkor még Sony telefonod volt, emlékeim szerint, amivel azóta történt valami.
Igen, akkor még az volt, most már nem az van. De egyébként a Sony idén is mutatott be telefonokat, de sajnos ezek között már nincsen kompaktabb változat, mert korábban a Sonynál az volt a bevett gyakorlat, hogy a csúcsmodell mellett mindig bemutattak egy második készüléket is, ami hardveresen a csúcsmodell tulajdonságait kapta meg, nagyjából teljes mértékben, azzal a különbséggel, hogy egy kompaktabb házba csomagolták a telefont.
Tehát, hogy kisebb lett, jobban kezelhető,
igen,
nem ilyen
batártepsi. Igen.
És ez idén elmaradt?
Idén ez elmaradt. Egyelőre az Xperia 1-esnek még nincsen kompakt változata.
Máté most egy kis betekintést engedett a mobilvilág kiállítással kapcsolatos mondani valóinkba, amit mindjárt folytatunk, ez egy kis ilyen előzetes volt Mátétól, mert azért előtte néhány hallgatói visszajelzésre reagálnánk gyorsan. A legutóbbi adás kapcsán például elsőként Tibi írt nekünk, az a Tibi, akit egyébként megemlítettünk a múlt heti adásban a rádiós gyűjtemény kapcsán, amit neki köszönhetünk. Ő azt írta, hogy a VLC Wi-Fi-s fájátvitai lehetőségéről nem tudott, de most, hogy már tud, ezzel fog a FileBrowser helyett rádiózni, mert itt jobban tudja olvasni a rádió tartalmát, tehát a zeneszám címét. És Tibi VLC-zés közben lehúzva az értesítési sávot talált olyat, hogy egy perc előre, egy perc hátra, tehát tekerés lényegében. Ezt mi nem próbáltuk ki, köszönjük szépen a kiegészítést, így is lehet akkor tehát tekerni, mint pedig akkor nagyobb léptekben, egy perces léptekben, ez nagyon jó. Gábor is írt nekünk, ő a korábbi tévézéssel kapcsolatos adáshoz itt kiegészítést. Annyival egészített ki minket, hogy a TV Go szolgáltatás, ami egyébként a Telekomhoz tartozik, és bemutattuk iPhone-on, illetve Androidon. Gábor szerint PC-n is működhet, de valamiért csak Opera böngészővel. De az Operát használhatod már, Máté? Ez egy régi böngésző, nagymúltú böngésző, és igen, mai napig létezik. Ezek szerint ez jó képernyőolvasóval? Nekem még ideig elkerült a figyelmem.
Nekem is, bár egyszer véletlenül valamelyik programmal sikerült feltelepítetnem, és meglepődve tapasztaltam, hogy amikor megnyitottam első alkalommal a böngészőt, akkor olvasta a Google kezdőlapját, de nem teszteltem behatóban.
De sokatok, meg fogjuk nézni. Minden esetre akkor Gábor szerint, ha más nem is teljesen jól, de a TV Go jól működik opera böngészővel. Meg fogjuk nézni, köszönjük szépen a tippet. Hát nekem úgy alakult a böngésző használat történelmem, hogy hát ugye, mint nagyon sokan mások, abból az érából én is Internet Explorer böngészővel kezdtem, aztán hát elkezdett így, emlékszem, már sok haverom használta a Firefoxot. Akkor még csak úgy egy kis Firefoxnak hívtuk, nem is ilyen kis Firefoxok voltunk. Szóval, hogy neki mondta, hogy Explorer, így Explorer, úgy Explorer, használj Firefoxot. Hát akkor még nem nagyon volt rá lehetőség, de aztán a 2.valahányos verziótól kezdte el, talán a JAWS 9. Igen, meggyőződésem, hogy a JAWS 9 kezdte először támogatni, és akkor már kim volt a 3-as, azzal nem működött tökéletesen, de a 2.akárhányossal egészen jó volt. Meg ugye az NVIDIA a kezdetektől a Firefoxot támogatta, ugye lévén ugye nyílt forráskódú, meg a Mozilla elég komolyan támogatja magának az NVIDIA-nak a fejlesztését. Ha jól tudom, a Mozilla a legkomolyabb támogatójuk, nem?
Igen, bár abban az időben nyilván még az NVIDIA is azért eléggé gyerekcipőben járt a mai fejlettségi szinthez képest, tehát közel sem lehetett ennyire használni, még az áttekintő vagy navigátor kurzorokkal se, nem is tudom, hogy akkor voltak-e ilyen kurzorok még, de azért akkor még jelentősen rosszabbul lehetett használni, legalábbis kevesebb dologra lehetett használni, nem olvasott annyi mindent, mint most.
Azt hiszem, hogy a 0.5-ös volt az első, ami Magyarországon is valamelyest terjedni kezdett. Nem is tudom, milyen fórumokon az akkori honosítás feje, bizonyos Géci Tamás kezdte el ezt terjeszteni. Emlékszem, hogy nekem nagyon tetszett, mert hát ugye ingyenes volt már akkor, és hála Istennek ezóta se változott. De ha lehet ilyet mondani, már pedig miért ne lehetne, az eSpeak, az alapbeszéd hangja, az akkor még sokkal-sokkal rosszabb volt, mint most. Tudom, hogy nem mindenki szereti most sem. Sokan mondják, hogy ez egy brekeg. Fajon, tudja, hát én meg vagyok vele, bár ugye aki Braille PC-n nevelkedett, és ezzel most nem vagyok túl öreg, mert van, aki Braille pluszon, meg Braille számológépen, meg egy csomó régebbi fejlesztésen, de nekem úgy nincs vele bajom, bár könyveket nem szívesen olvasok vele mai napig se, de a 0.5-ös az még így nagyon racsolva beszél, tehát ilyen, utána az biztos nem fogom, és nem is kísérlem meg, soha körömére. De akkor mondtam, hogy hát jó, van, hát van. Aztán 0.6-os egy picit jobb volt, aztán jöttek menetrendszerűen az új verziók. Amikor elkezdte támogatni a Windows Live Messenger-t, emlékszem, akkor volt valami olyan fura hibája, hogy minden üzenet után azt mondta, hogy golyó. Vagy üzenet előtt? Valami ilyesmi volt, hogy mindig mondott, hogy golyó. Nem is tudom, te emlékszel erre?
Igen, minden sor elején bemondta, hogy golyó.
Viszont igen, a Firefoxot kezdek óta támogatta, meg a Thunderbird levelezőt is, egészen tisztességesen. Jó, hát nyilván ki kellett alakulnia ennek az egésznek, de...
Ezt, tehát ereinte még nagyon lassaskán töltötte be az NVIDIA 0.5-ös verzió, amíg az oldalakat. Tehát emlékszem, hogy egy weblap betöltésére egy percet várni kellett időnként. Rengeteget fejlődött nyilván azóta.
És közben újdonság volt, hogy lehetett hordozni, hogy hordozható verzió belőle, hogy berakom a pendrive-ot, beírom egy parancsorba, hogy NVIDIA.exe, és akkor elindul. Ez nekem elsőként eszeszett meg a legjobban benne, hogy ilyen van.
Igazán, mert alapvetően ez tényleg nagy újdonság volt, mert még így is alapvető rendszer karbantartási feladatokat, esetleg Windows szervítés utáni alapvető teendőket így is el lehetett vele végezni. Tehát azért nem volt az olyan rossz már akkor sem.
Igen, akkor rendszerint arra használtuk, hogy még nincsen JAWS, ugye akkor mindig volt ez a hiba, ami most is előjöhet éppenséggel, hogy ha nincs fent a videókártya, illesztő programja a számítógépen, akkor a JAWS nem működik tökéletesen. Sőt, akkor nem is lehet rendesen feltelepíteni, emlékeim szerint. Ezen már régebben találkoztam, de ilyen azért még előfordulhat, csak most, hogy a szerencsénkre a Windows 10 például felteszi magától, ha internethez tud csatlakozni, akkor felrakja a videokártya meg az egyéb illesztő programokat is. Tehát ez a jelenség már nem annyira jön elő, de ilyen tényleg volt. De az NVIDIA ment, meg lehet oldani a rendszerbeállítást, aztán jöhetett a JAWS. Megérvésztem, hogy hívtak szerelni, akkor volt egy ilyen pendrive-om rajta az NVIDIA hordozható verzió. Jó volt ez. Igen, és a Firefox-tól indultunk ki, meg az Operától. Én soha nem használtam még Firefox-tól, a Chrome jött egyből, és egyelőre nekem most éppen az is van.
Jól emlékszem, te ilyen Avant browsert is használtál régebben.
Ez az Avant browser, hú, ez akkortájt volt, kedves hallgatók, erről szerintem még soha nem beszéltem a gépházban az Avant browserről, meg szerintem egyikünk se. Talán 2006-7 környékén, de ez egy olyan böngésző volt, ami alapvetően az Internet Explorer-re épült, tehát azt hiszem, ha az nem volt fent, akkor az Avant se igazán ment fel, de ebből kifolyólag olvasta JAWS, még a 6.20-as is, mert az alapvető felépítése megegyezett az Internet Explorer felépítésével, viszont voltak benne csomó okosságok, ki lehetett menteni a könyvjelzőket, valamiért gyorsabb is volt, te se lehetett szabni, hogy például nem kérek képeket az oldalakra, azzal nem meg tudtam gyorsítani a böngészést, ezt nagyon szerettem. Igen, szerintem ez egy letűnt fejlesztés, nem gondolnám, hogy jön neki bármiféle új verzió is ebből, tekintve, hogy Xware alapú, tehát ez úgy szerintem tulajdonképpen megásta a saját sírját, de azokban az időkben jó volt. Igen, Avant tényleg. Hát most majd Chrome-ozgatunk, sőt, hát ugye erről beszéltünk már korábban, hogy a Microsoft Edge Windows 10-es böngésző a közeljövőben, talán a következő utáni Windows 10 verzióban Chrome alapokra kezd építkezni. Tehát olyan lesz, mint egy Microsoftos kinézetű Chrome. Ami nem rossz, csak itt ugye felmerül a kérdés, hogy nem leszünk-e túlságosan Chrome függőek, vagy Google függőek. Nekem ilyenkor mindig az a bajom, hogy nem szeretem, ha egy kézben összpontosul minden, de hát ha körülnézünk, most hány kézben? 4. Nagyjából Apple, Google, Microsoft, Facebook. A legtöbb szolgáltatást ezekhez a cégekhez kapcsolódóan használjuk. Operációs rendszer, e-mail, közösségi élet. Hát, ja.
Ez régebben is így jellemző volt, még amikor az Internet Explorer volt a legnépszerűbb böngésző, akkor azért Microsoft is próbált egy ökoszisztémát kiépíteni az Explorer köré, tehát régebben például voltak ezek az úgynevezett ActiveX vezérlők. Az például a Windows Update webes felületének a használatához volt arra szükség. Tehát, hogyha le akartunk tölteni egy Windows frissítést a Windows Update-nek a frissítési katalógusából, az csak Internet Explorer-re tehettük meg, és tehetjük meg még egyébként mind a mai napig.
Ja, mert hogy ez akkor van, ha nem az automatikus frissítést használjuk, tehát nem a Windows Update alkalmazást, hanem hogy le akarok tölteni a netről webböngészővel egy Windows frissítést, mert nekem épp valamiért arra van szükségem, akkor azt csak ilyevel csinálhatom meg.
Pontosan, ez így van még a mai napig.
Teszem meg el. Mert valami olyan böngésző kiegészítő van, ami csak arra érhető el.
Igen, ez egy úgynevezett ActiveX vezérlő, így nevezi a Microsoft igazából, ez ugyanolyan kiegészítőnek minősül, mint a mostani böngészőkben a kiegészítők, csak ez más böngészővel nem kompatibilis, csak az Internet Explorer-rel.
Tehát tényleg itt is ez van, hogy megpróbálják masszívan behatárolni, hogy mit használj, lehetőleg értelemszerűen a sajátjukat használd. Tehát nyilván a Gmail is Google elműködik a legjobban, YouTube szintén Google elműködik a legjobban. Lehet használni, vagy mondjuk a Hangouts Explorer-re azt hiszem egyáltalán nem működik. Firefox-al végül is megy, ha felteszünk hozzá egy kiegészítőt. Igen, ezt annak idején a tavalyi Hangouts tesztünkben úgy emlékszem, hogy próbáltuk is, de a saját Google böngészőhöz nem kell semmi. És akkor lehet ezt magyarázni azzal, hogy hát persze, hogy nem kell, mert úgy csináltuk meg a böngészőt, lévén a saját termékünk, hogy saját egyéb termékeinkkel kompatibilis legyen, és ebben nem is lehet úgy belekötni, csak ez mindig visszafelé érdekes, hogy mással meg egyre kevésbé kompatibilis. Ez igazános ez.
Hát igen.
Kedves hallgatók, ennyi kis bevezető után rá fogunk térni az aktuálisabb, izgalmasabb, frissebb, ropogósabb témákra, vagy inkább telefonokra. Előtte zene. Mindjárt jövünk, szevasztok.
Szevasztok.
Gépház, a Hobby Rádió informatikai magazinja. Gépház, a Hobby Rádió informatikai magazinja.
Vagyunk, kedves hallgatók, zene után visszajöttünk, és mai témánkba akkor okvetlenül bele is vetjük magunkat. Ugye mobil világkiállítás. Azzal indítottuk a mai adásunkat, hogy a tavalyi nem igazán volt emlékezetes. Nyilván ez csak a mi véleményünk, tehát ettől még lehet, hogy valaki tavaly olyan remek készüléket látott, hogy valószínűleg felejtette el. De az tény, hogy egy kicsit kezdett olyan unalmas lenni, hogy jöttek a telefonok, persze mindenféle trendek, ez a kijelző bevágás, meg mi egyebek, ez biztos nagyon jó, de úgy tűnt, hogy a gyártók, fejlesztők egy kicsit erőlködnek, hogy mutathassanak valami újat, esetleg kivárnak. Hát lehet, hogy kivártak, kedves hallgatók, mert azt már most előre lehet bocsájtani, hogy sokkal-sokkal több izgalom volt az ezévi, és egyébként még be sem fejeződő mobil világkiállításon. Tehát itt most nem is tudunk az egész konkrét termékpalettán végigmenni, amelyek soha nem is volt célunk, de hogyha lesz valami kifejezetten érdekes még, akkor jövő héten foglalkozunk azzal is. Amit eddig bemutattak, az is meglehetősen izgalmas, és bőven lehet vele foglalkozni. Én azt hiszem, sőt, az a meggyőződésem, hogy az idei, tehát 2019-es barcelonai mobil világkiállításnak két húzó neve van. Az egyik az összehajtható telefonok, a másik meg az 5G. Valamelyest mind a kettőről beszélgettünk itt már, és szerintem egész jól be is jöttek a prognózisaink, hogy a gyártók itt előállnak 5G-s és összehajtható telefonnal. Ez egy izgalmas kérdés, hogy mi az összehajtható telefon, és mi a hajlítható kijelzőjű telefon, de nem ezzel kezdünk, hanem a Samsunggal, mi pedig az S10 modellekkel, aztán majd jöhet az összehajtott telefon is, mert hogy a Samsung bemutatta a következő csúcskategóriás telefon flottáját, amely az S10 névre hallgat, de van belőle a sima S10-en kívül még háromféle másik modell, bizonyos S10 Plus, S10e, ez nagyon nagy újdonság, illetve S10 5G. Na, ez is újdonság? Hát nem tudom, elhangzott a gépházban néhány adásban már, hogy látássérült, sőt elsősorban vak felhasználók számára az androidos Samsungok most nem a legjobb választások, mert vannak bizonyos, hát ilyen mindenféle olyan problémák, amik akkor jönnek el, amikor az ember képernyőolvasót használ. Ezekre addig, ha nem ki is tértünk, nem hangosodik ki a készülék, néha alaptalanul és látszalagok nélkül átmegy a telefon hangszoróba a hang. Kisebb ilyen apró idegesítő dolgok, és hát nyilván az, hogy ezek az új telefonok most mennyire akadálymentesek, vagy mennyire rontottak ezen még inkább, aztán ebben az adásban fogjuk tudni kipróbálni, hiszen itt most csak beszélhetünk a telefonokról, de azért mégiscsak érdemes a szemlélődő nyugalmával végignézegetni, hogy miket kaptunk. Van nekünk egy Samsung Galaxy S10-ünk. Ennek van egy 6,1-es kijelzője, tehát 6,1-szoros, hát ez nagy. Izgalmas tovább a tárhely, hát a legkisebb modell, tehát hangsúlyozom a legkisebb, az 128 GB-os, de a legnagyobb, az kérem 1 TB-os. Egy telefonba. Hát kérem nekem, ekkora a Winchesterem a számítógépben.
De nekem is.
Megáll az ember esze. Egy telefon és 1 terás háttértel. Jó, most le is csíp az Android 9, mert ugye az van rajta. De mennyi csípet lehet? Szerintem 20 gigát? Akkor már sokat mondtam, nem? Most hát tényleg jól elterjeszkedik, meg mindenféle virtuális memória, meg minden, akkor is marad rengeteg, rengeteg helyünk, ahol telepakoljuk. Továbbá beletehetünk továbbra is micro SD memóriakártyát. Az S10, ami 6,1 kijelzős, az is ilyen paraméterekkel rendelkezik. Az S10 Plus, ami egyébként 6,4-es, az tulajdonképpen ugyanezeket a belső tulajdonságokat mondhatja el magáról, csak az, hogy nagyobb. Fú, mekkora lehet egy 6,4-es kijelző. Fú, soha nem értettem, hogy de nyilván nem is nekem kell értenem, nem is nekünk, mint vak felhasználóknak, mert ugye értelemszerűen a kijelző az, ami úgyisten igazából számít, főleg egy pluszos modellen.
Ezért a RAM szempontjából is azért elég durva, hogy itt már 8 GB RAM-ot tettek ott már az alapmodellbe is, tehát a sima S10 alapváltozatában is már 8 GB RAM van alapból. Tehát annyi van a gépemben, a rosszali számítógépemben.
Nekem kevesem. Nem, tényleg, tehát itt a miniaturizálódás, meg az, hogy minden ide terjed át. Ezek nagyon izgalmas dolgok, de egy ilyen erőgépet milyen jól lehet az ember kezébe fogni. Hogy megmaradt ez a bizonyos Edge technológia is, ennek semmi köze a webböngészőhöz, meg a mobil alatt kommunikációs elnevezéshez sem. A Samsung itt azt hívja Edge technológiának, hogy a kijelző egy kicsit rákanyarodik a telefon szélére. Úgy van kialakítva a kijelző, hogy nem fejeződik az be a keretnél, hanem az oldalsó részre is kicsit rákanyarodik. Ezt nem sokan szokták szeretni, mert nem lehet normálisan fóliát tenni rá, azt mondják. De nagyon jól néz ki, kétség kívül. Ebből az is következik, hogy amiről most beszélünk, ez nem hajtható telefon. Még csak nem is összehajtható. Tehát ezeket nem tudjuk gyűrkélni, meg összecsukni, kinyitni. Ez úgymond hagyományos. De a Samsung idei csúcsmodellje az teljesen hagyományos alapokon építkezik már, ami a kijelzőt illeti. Amúgy megnövelték az akkumulátor kapacitását is. Most még erről a két modellről van szó. Az S Plus az 4100 mAh-s akut kapott. Szeretném mondani némi kis éllel, hogy a Xiaomi Redmi 4X-be volt annyi, ami még lehetett kapni. És aztán az 5-6 egy kicsit visszább mentek, tehát a 4100 egy kuriózum volt a 4X kapcsán, de itt azért nyilván azóta felült a hardware, főleg a csúcskategóriás, nyilván kevesebbet is fogyaszt, mint egy alsó középkategóriás Redmi, tehát egy még jobb üzemidőre lehet számítani, ezt ki is emelik a gyártónál, persze ugyanakkor mindig kiemelik, mert valamit mindig mondani kell, de azért ez, hát, bizakodásra adhat okot, hogy ilyen az akku. Van egy új technológia is, amit a Samsung úgy nevez, hogy Power Share, energia megosztás. Itt arra van szó, hogy egyrészt, ami nem újdonság, a telefon tölthető vezeték nélküli töltési technológiával. Ami viszont újdonság, és ami maga a Power Share, hogy maga a telefon használható töltőpadként. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy túl sok energiánk van a telefonban, akkor használhatjuk egy másik eszköz töltésére, ami persze támogatja ezt a technológiát. Tehát tölthetünk vele valami olyat, ami ezt lehetővé teszi. nem mondom, hogy az évszázad legjobb szolgáltatása, de legalább van. Nézzük, mit tud még. Van új lenyomatolvasója is. Örömteli dolog, mert hogy azért a csúcsmodellekből, hogy más nem mondjak, az Apple utóbbi időben kihagyja. Itt van, nem is akármilyen van. Kérem szépen, a kijelzőt kell megérintenünk. Tehát nem is a régebben a home gombot kellett, aztán más telefonoknál a hátlapnál volt egy pont. Nem. Itt ultrahangos technológiával működik a kijelzőbe épített új lenyomatolvasó. Ez jó. És ami még nagyon jó, szeretném mondani, tisztelettel, és elég hangosan, hogy
Jack.
Van. Erről van szó. Értjük egymás félszavakból is. Csúcsmodell lévén azt hittük, hogy esetleg eltűnik a jó öreg Jack. Nem tűnt el. Emelem kalapom. Nem tudom, hogy annyian mondják tényleg, hogy milyen maradi hülyeség ez a Jack, meg a fene tudja. Én szeretem, hogyha ha máskor nem, akkor hogyha mondjuk lemerülne a bluetoothos fülesem, jó, hát akkor mondjuk mondják, hogy lehet Type-C-vel kötni átalakítóval, de az átalakító sokszor nincs nálam, azt is cipelni kell. A fene tudja, jó az a Jack. Én örülök neki, hogy van.
Hát, igen, meg ott lóg rajta, meg ki tudja, mennyire tartós egy ilyen átalakító, nem tudom.
És nem is filléres.
Régebben nekem voltak olyan átalakítóim, amik 2,5-es jacket alakítottak át 3,5-esre, és azért általában ezek elég hamar elromlottak.
Hát igen, persze nyilván lehet sok hallgatónak olyan tapasztalata, hogy működik 2 évig, 3 évig, akár tovább, tehát lehet, hogy csak rosszat fogtunk ki. Nem tudom, én akkor is örülök a jacknek. Viszont, ami nagyon fontos és nagyon izgalmas, hogy ez volt az S10 meg az S10 Plus, de milyen az S10e? Mit tud ez, Máté? Ez egy újdonság.
Ez egy újdonság, mert a Samsung ezt az S10e modellt szánta egy úgymond kompakt csúcsmodellnek, ami annyit jelent, hogy a kijelzője az kisebb, mint az előző két modellé. Itt 5,8 incses kijelzőt kapunk, és egyben az a legolcsóbb modell is az S10 készülékek közül.
Uh-huh. Itt amúgy arra szeretném még felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy az 5,8-as kijelző az ugye első hallásra nem is tűnik olyan kicsinek. Hát ez elég nagy, ha majdnem 6-szoros. Ez borzasztó. Itt azt kell tudni, meg azt kell számításba venni, hogy itt a keretek is ugyebár változnak, a felbontások is, meg az egész telefon kialakítása. Tehát egyes információk szerint ez a Galaxy S10e, ez kisebb, mint egy Galaxy S8, hogyha mondjuk rárakod. Tehát 5,8 az megtévesztő lehet, ez tényleg elég kompakt.
Igen, főleg úgy, hogy a Samsung kamerájukat használ, tehát a kijelzőbe integrálták bele az előrepi kamerát. Ennek köszönhetően még ezen is sikerült nyerniük, úgymond hasznos felületet, tehát a készülék több mint 90%-át fedi le a kijelző, ami azért nem semmi. A
kamerájuk, ez tök érdekes, hogy itt tényleg, ahogy hallatszik, úgy kell érteni, vagy ami ennek tűnik, az a lényeg, hogy nincs külön helye a kamerának, hanem a kijelzőbe van beleépítve, és egy ilyen kis lyuk van neki. Úgyhogy ez nyilván nem hiszem, hogy be tudjuk tudni az ujjunkat, az elég valószínűtlen, de ettől függetlenül lyuk. Az van, és ott a kamera, az előlapi. Egyébként a hátlapon meg 3 van. Legalábbis az S10 és S10 Plus-on, az S10N ott csak 2. Gondolom azért elég lesz.
Annyi különbség van még a hardwareben, hogy itt nem 8, hanem csak 6 GB RAM-unk van. De azért az is szerintem éppen elég, legalábbis nekünk biztosan.
Biztos.
Processzorosan pedig ugyanazt kapjuk, mint a másik két említett modell esetén.
Hát és akkor az árak, kedves hallgatók, így a végére. Hát akkor kezdjük a legolcsóbbak, mert arra is alaposan fel kell készülni, mert ugye sajnos a telefonok folyamatosan drágulnak, nem kismértékben az Apple-nek köszönhetően, de persze a többieket se kell félteni. Az S10e, a legolcsóbb csúcsmodell, 258 000 forintról fog indulni. A Simpla S10 az 310 000-ről. Ugye azért mondjuk, hogy indulni, mert a különbségek a hardveres összeállításban leledzenek. Például a legolcsóbb modell, a 310 000-es S10, az kapja ugyebár a 8 GB RAM-ot és 128 GB belső tárhelyet, ami nem kevés, de el lehet jutni a csúcsig 1 TB-os tárhelyjel és 12 GB RAM-mal. Itt az még úgy tulajdonképpen 4 GB-val többet kap. Na hát ennek az ára 550 000 forint. Az S10 Plus belépőszintű hardveres konfigurációban, tehát 128 és 8 GB RAM-mal, az 349 000 forintról fog indulni, becstések szerint. Amiről pedig még nem beszéltünk, kedves hallgatók, az S10 5G. Azért nem, mert ez még nem igazán van forgalomban, és nyárig nem is lesz, és akkor sem biztos, hogy Magyarországon lehet majd kapni, sőt, jelenleg az valószínűbb, hogy egyelőre nem lehet majd kapni, úgyhogy árat nem tudunk. Amúgy persze itt a különbség értelemszerűen az, hogy támogatja az 5G mobilhálózatot. Ugye 5G nálunk még csak ilyen teszt körülmények között van, nem? Én úgy tudom, hogy nincs rendesen még elindítva.
Még egyik szolgáltató se. Egyik szolgáltató se nyitott 5G hálózatot, tehát csak tesztelik még jelenleg, és azért nagy valószínűséggel idén, legalábbis év vége előtt valószínűleg azért nem fog indulni azért még 5G szolgáltatás. Legalábbis jelentős lefedettséggel biztos, hogy nem. Tehát lehet, hogy teszt üzemben már elindítják a szolgáltatók, de biztos, hogy idén még nem ezen lesz a hangsúly.
Te melyiket választanád, ha most azt mondanák, hogy vigyél egyet ezek közül a Samsungok? S10-ek közül.
Talán az S10-et a mérete miatt még viszonylag kompaktabbnak tűnik.
Én is. És én meg is lennék elégedve az alapkonfigurációval. 6 gigaram, hát miért? Mindenre elég. Vakon mi fenére? Tehát nem tudunk annyi böngészőlapot kinyitni, hogy sok legyen. Nem is tudunk annyi felé egyszerre figyelni. Lévén ugye a képernyőolvasó korlátoz bennünk.
Az iPhone XS Max modellében is 4 GB RAM van, tehát ott az a maximum.
És mindenre.
Oké, hogy az iOS, de azt gondolom, hogy Androidnál is a 6 giga az már bőven jó.
Bőven, tökéletesen mindenre. Hát kedves hallgatók, maradva a Samsungnál, ez még nem váltunk olyan gyorsan, kaptunk egy nagyon izgalmasnak tűnő új terméket, amelynek a neve Samsung Galaxy Fold. Fold, ez nem más, mint a Samsung tulajdonképpen első összehajtható kijelzős telefonja. Itt van egy kis kavar, és nem állítom, hogy én teljességgel értem, mert szerintem ezt abban esetben lehet teljesen megérteni, hogyha az ember a kezébe fogja, de az összehajtás és a kijelző hajlítás, mint ilyen, itt most kétféleképpen történik. A Samsung az könyvszerűen nyílik, tehát össze tudod csukni, ki tudod nyitni, és ez nagyon jó, de például, amivel kicsit később foglalkozunk, egy másik gyártó, a Huawei hasonló telefonja, amit szintén a Mobi Világ kiadása mutattak be, ott meg tulajdonképpen egyfajta összehajtásról van szó. A kijelző, hát majdhogy nem összegyűrésének, tehát rá tudod hajtani az egyik részét a másikra. Ez kicsit más. Nem tudják még, hogy melyik lesz igazán a befutó, és ennek kapcsán azt kell elmondanunk, hogy azt gondoljuk, és a szaksajtó is elég egyöntetűen úgy ír ezekről, hogy ezek az összehajtható telefonok, ezek most nagyon-nagyon kísérleti jellegű termékek. Még nincs rá felmérve az igény se teljesen, hogy milyen lesz ez jó. Itt azon fog múlni, hogy hány ötletes fejlesztés fog majd készülni rá, egyáltalán tényleg lesz-e piaci igény, a felhasználók szívesen veszik az ilyesmit, de azt tény, hogy van már egy Samsung Galaxy Foldunk, ami amúgy kb. 2000 euróba kerül, szeretném mondani tisztelettel, hogy jó vásárlást kívánunk. Persze az S10 hardvere van benne, jár hozzá egy vadonatúj Samsung csúcsminőségű fülhallgató is, de nyilván itt nem ezért vesz az ember ilyesmit, hanem mert a kijelző összehajtható.
635.000 forint közben itt elszámoltam, az rengeteg.
Borzasztó. Hát én azt hiszem, hogy ezeket nyilván azok fogják venni, akik egyrészt technikai őrültek, másrészt pénzük is van, tehát megvesznek azért, hogy a legújabb, még teljesen késznek sem mondható termékért, vagy késznek sem mondható szabványú terméket magukénok mondhassák. Tehát ez tényleg erre lesz jó. Erre tényleg lesz igény, tehát nem arról van szó, hogy azt mondanám, hogy senki nem fog venni, dehogy nem. Sokan megtehetik, sokan fognak vele villogni, de akkor nézzük meg, hogy mit is tud. Belső hardware, tehát az S10-é, ugye összecsukva egy 4,5-ös kijelző van, ami egy viszonylag kompaktnak mondható telefon. Ugye az egésznek az a lényege, csak hogy átismételjük, hogy összecsukva telefon, kinyitva meg tablet. Összecsukva jobban elfér mindenhol, és ha kinyitom, vagy kinyitjuk, akkor mondjuk tartalomfogyasztásra használhatjuk. Ugye azért egy ekkora kijelző, mert hogy kinyitva 7,3-es az egész hacuka. Ilyenkor teljesen kinyitva van. Hát ez egy nagy tablet, az a helyzet. Ami itt izgalmas, és amire felhívják a figyelmet a Mobi Világ kiállítás sajtós látogatói, hogy ez a termék még nincs teljesen kész. Bemutatták, mert be kellett mutatni, nem lehetett tovább várni. Nem lehet még kipróbálni, vitrin mögül lehet nézegetni, meg nem is nagyon hajtogatják még. Ezzel még lehetnek gondok, bár mindenféle jókat és szépeket mondanak róla, hogy milyen jó a zsanér, több száz, sőt sok-sok-sok száz kinyitást, összecsukást képes elviselni. De közben azt mondják, hogy ha össze van csukva, akkor elég vastag. Tehát sokkal, talán kétszer olyan vastag, mint a telefonok. Engem mondjuk nem zavarna, hogyha ilyet használnék. Ami izgalmas, hogy két akkumulátor van benne. Ugye ez azért szükséges, mert az akkumulátort ugye hát nem lehet hajtogatni. Oké, egy kijelzőt igen, de amaz nem. Tehát itt ketté van szedve, és ez összesen 4300 mAh teljesítményű. Kérdés, hogy tabletes üzemmódhoz ez mennyire lesz elég? Úgy van rajta 6 kamera, 6 eszem meg el. Tehát egyrészt az S10 rendszere, a 3-as, van a belső részen, amit összecsukáskor nem tudunk használni, és hát kettő a úgynevezett előlapon, amit akkor látunk, mert akkor használhatunk, hogyha össze van csukva a telefon, tehát akkor az válik ugye előlappá. Nem tudom. Én, nekem vannak kételjeim afelől, hogy ez vak vagy látássérült emberek számára mennyire hasznos. Talán pont, hogy látássérült személyek részéről jobban, mert az a 7,3-as kijelző, vagy 3-as vagy 4-es, most ez mindegy, az már az a 10-et szól. Tehát, hogy ez a nagy kijelző értelemszerűen nyegén látók számára jobban olvasható, élesebb, nagyobb, ugye itt nagyon van a hangsúly. Hát az a szomorú hír, hogy nem mostanában fogunk ilyet látni itthon. Azért megnéznék egy ilyet. Egy megnyomorgatni, összecsuknám, kinyitnám.
Összecsuknám, még használnék is ilyet, mert azért az 4,5 szól az annyira azért nem tűnik nagynak.
Nem, egész kompakt. Aztán milyen nagy lesz belőle?
Ja.
Szerintem amúgy ez még kísérleti modell. Tehát villogni nagyon jó, de mire ezt meg lehet majd vásárolni, kiderül. Az most még inkább ilyen erőfitoktatás. De annak jó. Tehát tényleg végre látunk újdonságot. Most még nem azt kell eldönteni, hogy mennyire ez hasznos, mennyire ez hosszú távú, mennyire lesz ez a mindennapi életünk része, hanem hogy van. Ilyet még
persze.
Úgy nem nagyon látunk, ugye egyet kivéve, ezt úgy zárójelben megemlíti a sajtó is, és mi is beszámoltunk róla. Januári CES-en bizonyos Royal nevű gyártó csinált már egy hasonlót, de hát ez tényleg, ha valami kísérleti, akkor az aztán végképp az. Most a Samsung még egyet tovább ment, és akkor kanyarodjunk is a következő termékre, mert hogy a Samsungra megpróbált rálicitálni a Huawei. Bizony, kérem tisztelettel, a Huawei bemutatta a Mate X, ugye Mate X, úgy van írva, modelljét, ami szintén hajtható, összehajtható kijelzős telefon. Nem tudom, hogy mivel rizdelt rá a Samsungra, de árban sikerült, mert hogy átoltak még 300 eurót, a Huawei Mate X az 2300 euróba kerül. Jó, mi?
731 ezer forint, rengeteg.
És tudom, volt-e már olyan, hogy a Huawei valamit hogy drágábban kínált, mint a Samsung? Ugye az az érdekes dolog, amennyire én ezt megfejtettem, és majd egész nyugodtan lehet korrekcióval élni, hogy a Huawei egy teljesen más összehajtási technológiát valósított meg. Szerintem úgy kell ezt elképzelni, hogyha ki van nyitva a telefon, amikor egyébként 8 incses, 8, hatalmas, a Samsungnál is hatalmasabb, akkor össze akarom csukni, akkor nem rácsukom a két kijelzőt egymásra, hanem a két hátlapot csukom rá egymásra, aminek az lesz a következménye, hogy összecsukva mind a két oldalon van egy kijelző. Mert ha a két hátlapot csukom le, akkor azok egymáshoz érnek, és a két érintésérzékeny panel az összecsukott telefon két oldalán lesz. Nem tudom, itt nekem az zavarna, hogy hol fogom meg. Ha mind a két panel érintésérzékeny, az borzasztó zavaró, nem?
Nem tudom lerakni az asztalra, hogyha fel van az eszköz, vagy nem tudom. Ez...
Hát mondjuk, ha az asztal nem is érintődik meg, mert ott, hát nem tudom. Mert a Huawei azzal élvel, hogy mondjuk összecsukva mind a két kijelző hatszolos, egyik valamivel nagyobb, a másik meg azért kisebb, nevezzük a telefon hátlapjának, amúgy a szintén kijelző. De a hátlapi kijelző azért kisebb, mert a kamerarendszernek el kellett férni a hátlapon. És a kamerarendszer nem hajlik a kijelzővel, hanem ott marad, amikor kinyitottad, mint egy ilyen púp. És azt mondja Huawei, hogy ez tök jó, mert itt lehet megfogni a telefont. Nem tudom.
Kameránál fogni a telefont.
Hát, hogy akkor ki van nyitva, akkor így ott van egy ilyen kis púp, ami nem hallik el a kijelzővel, és ez milyen jó. Azt kell még tudni erről, hogy ez látszólag egy kicsit előrébb tart, mint a Samsung, úgy értem a fejlesztését tekintve, mert ezt nem csak vitrin mögül mutogatják, hanem ki is lehetett próbálni. A sajtosnak odaadták egy, hát egy szűk pár percre ki lehetett nyitni, be lehetett csukni. Azt mondják, hogy még elég szürreális élmény, meg hatalmas a cucc, de mindenképpen érdekes, szívet dobogtató, meg 2300 euró.
Ezt is kipróbálnám azért.
Fú, én is. Nagyon-nagyon szívesen. Kapni még biztos nem lehet, se itt, se másutt. 2019 közepére, végére ígérik vezetését. Itthon nem gondolnám, hogy kapható lehetne, de nyilván, hogyha valaki akarja, akkor innen-onnan be lehet szerezni. Izgalmas. Izgalmas. Ja, ennek is van persze 5G-s változata. Most nem tudom hirtelen mennyibe kerül. Valamivel még mindig drágább, mint 2300 euró. De itt már olyan mindegy, nem? Ha valaki ilyet vesz, az nem ezen fog spórolni, az teljesen biztos.
Biztos. Igen.
Hát a mobil világkiállítás jelenlegi állása szerint ez a két termék a legérdekesebb, legmásabb, hát mondhatni, hogy legújabb, vagy legalábbis a megvalósítás tekintve mindenképp a legújabb. Hát az a baj, hogy szerintem a veletek kiállítás, lévén szerintem megint májusban lesz, túl korán lesz ahhoz, hogy fogjanak tudni belőle hozni, nem? Vagy reménykedhetünk azért?
Nem tudom, talán 5G-s készülékek lesznek addigra már, de szerintem összehajtható telefonok biztos, hogy nem.
Igen, ez, hogy azok lesznek, de azzal mi a fenét érünk, az engem nem érdekel. Én összehajtott kijelzős telefont akarok.
Hát de nézhetsz kamerájukat, S10-et az biztos, hogy lesz már. Most
ez jó. Hát igaz, ne legyünk tehetetlenek. Hú, pedig de izgalmas lenne egy ilyet tényleg megfogni, hogy néz ez ki gyakorlatban. Jó!
Egyébként az LG is kijött egy 5G-s mobillal, méghozzá a V5 Finku nevű okostelefonnal, amely a vállalat első 5G-s hálózatokon is működő okostelefonja. Hmm. Annak idején egyébként a 4G kapcsán is az elsők között voltak, úgyhogy most sem akartak lemaradni.
LG.
LG, és érdekesség, hogy az LG tervei szerint ezt már tavasszal a piacra akarják dobni, ugyanis a S10 5G-s változata az csak nyáron érkezik.
Ezzel viszont akarnak már nagyot dobbantani, hogy 5G-be akarnak a piacon az elsők lenni, illetve vagy a kiadást idejét tekintve.
Pontosan, ők erre már most elég sok erőforrást csoportosítanak. Csináltak egyébként egy piackutatást is, ahol arról faggatták az embereket, hogy mik az aggályai az 5G-s készülékekkel kapcsolatban, és itt három dolgot emeltek ki. Sokan úgy gondolják, hogy az 5G jobban meríti az akkumulátort, így gyengébb üzemidőre számítanak.
Én nem tudom, abból indulok ki, hogy a 3G mennyire merítette, és a 4G-hez képest mennyire visszafogottá vált, akkor nekem ilyen aggályaim nincsenek, de nem is értek hozzá. Csak a tényleg felhasználói tapasztalataim alapján tudok nyilatkozni.
Persze, tehát nyilván mezei felhasználókat kérdeztek meg. Uh-huh. A melegedés kapcsán is vannak félelmek, és a dizájn kapcsán sokan arra számítanak, hogy az 5G-s telefonok vastagabbak lesznek 4G-s társaiknál.
Hát, szerintem minimálisan. Ha engem kérdezett volna az LG, nem kérdezett, akkor én pont, mert nyilván az 5G-s modem lehet kicsit nagyobb, vagy lehet kicsit vastagabb, de szerintem azon már túl vannak, hogy ez mondjuk akkora gondot okozzon. Én azon gondolkodom, hogyha kiadnak bizonyos gyártók, mint tudom, LG, Samsung és majd a Xiaomi is, ugye beszélünk arról is, tehát kiadják az első 5G-s készülékeiket, amik nyilván talán még az LG is, sőt ez borítékolható, irdatlan drágák lesznek, és elején lecsapok, vagy lecsapnék. Számíthatok-e arra, hogy az 5G szabvány, vagy a 5G sebességben még változik? Tehát ez már teljesen kidolgozott, véglegesített szabvány? Ez jó lesz?
Nem tudom, hogy véglegese, a 4G esetén is azt tapasztalhattuk, hogy az elsőként megjelent 4G-s telefonok azok még azért lassabb adatátviteli sebességre voltak képesek, mint a mostaniak. Tehát például összehasonlításként egy Sony Xperia Z1 kompakt még csak 150 megabitesre töltési sebességre volt képes, addig manapság a 4G-s telefonok többsége már legalább 300 megabit per szekundumos sebességre képes.
Na igen, tehát a sebesség, szerintem ez a fő. Uh-huh. Izgalmas dolog. Mondjuk
biztos, hogy ebben lesz változás.
Persze, az is igaz, hogy nem hiszem, hogy jelenállás szerint az 5G alapsebességével bármi gond lenne. Kedvesoltuk irdatlan gyors. Tehát mit is mondtak, hogy akár 20 másodperc alatt lejöhet egy HD film, vagy akár egy, ja, hihetetlen.
Igen, meg itt ugye elsősorban már talán beszéltünk róla itt a gépházba is, hogy itt az a hatalmas újdonsága az 5G-nek, a 4G-hez képest, hogy jelentősen csökkenni fog a késleltetés. Tehát az adatcsomagok azok sokkal kevesebb idő alatt képesek eljutni a bázisállomástól a felhasználó készülékig, illetve visszafelé. Ennek köszönhetően akár telefon is lehetővé válik, mobilneten is akár a multiplayeres játékok játszása, de ami például ennél sokkal érezszerűbb felhasználási terület az önvezető autók.
Ahol ugye a reakcióidő az talán a lehető legfontosabb. Hát az pontosan megkövetelt. Uh-huh. Hát ott fél másodperc alatt is rengeteg minden történhet. Fú, igen. Indulunk, hát igen. Indulunk, tehát jön a jövő.
Így van. Egyébként ez a V50 Finku is hatalmas kijelzőt kapott. A maga a telefon sem könnyű. 183 grammos.
Mi a fene? Mi van benne?
6,4 hüvelykes kijelző van benne, úgyhogy nem kis.
Azért azt is megnézegetném.
A hardware-ről pedig azt lehet tudni, hogy Snapdragonnak a legújabb chipkészlete található benne, a Snapdragon 855, és ehhez pedig tartozik egy Snapdragon 5G modem is. A RAM az 6 GB, belső tárhely pedig 128 GB-os.
Látszik, ez mostanában az alapkoncepció a csúcs kategóriában.
Ebből az egyféle verzió lesz.
És ezt akarják a leghamarabb bejelenteni. Úgy értve, hogy nem is igen, bejelenteni. Ezt hanem forgalomba hozni.
Igen, ezt úgynevezett ilyen referencia modellnek szánják így az 5G kapcsán, tehát ennek a V50-nek a V40-es volt az erőd modellje is. Egyébként magán a készüléken nem is alakítottak sokat, tehát igazából hardware-en turbóztak, illetve belerakták az 5G-hez szükséges chipsetet, és úgy gondolja az LG, hogy a szolgáltatók és hálózatfejlesztők is ezt tudják ezzel az 5G képességeit kísérletezni.
Jó! Nagyon jó.
A Xiaomi is bemutatott egy 5G-s készüléket, illetve ez nem is teljesen új készülék, mert már ősszel szó volt róla, hogy bemutatnak egy 5G-s készüléket.
Hát ez hogy?
Ez a Hát úgy, hogy a Xiaomi Mi Mix 3 bemutatásakor arról volt szó, hogy ez lesz az első, a világ első 5G-s készüléke, csak aztán a bemutatókor kiderült, hogy valóban lesz benne 5G, de nem az akkor megjelent verzióban, hanem majd tavasszal jön az 5G-s verzió. Ezt most be is mutatták.
Tehát, hogyha jól értem, itt olyan turpisságról van szó, hogy kijött tavaly egy telefon, mondták, hogy ez az világ első 5G-s készüléke, de itt az történt, hogy most kijött ugyanazon a néven még egy telefon, ami már 5G-s.
Igen, és egyébként semmi különbség nincs a kinézetükbe sem, csak a chipsetet cserélték ki ugye egy 5G képes chipkészletre, ebben már Snapdragon 855 lapkakészlet van, ugyanúgy 6 GB RAM-mal érkezik az alapmodell és 64 GB-os belső tárhelyjel. Az árban van még nyilván különbség. Az eredeti Mi Mix 3 az 500 euróról indult, az 5G-s az pedig 600 euró.
Hát, így a kezdeteknél, tényleg az 5G éra elején, mert tényleg most ott vagyunk, tehát ez nem is akkora óriási hatalmas felállás. Nem mondom, hogy olcsó a készülék, a fenét, nem.
Hát, csak... de azért mihez képest? Tehát azért a Samsunghoz képest, az S10 5G-s modelljéhez képest azért ez a 190 ezeres ár azért ez barátságosabb a Xiaomi-tól.
Az biztos, az biztos. Jó, tényleg nagyon ráfeküdtek az 5G-re. Amúgy a Huawei már most mutatott be 5G-s routert. Hát ilyen hotspotot, mobil hotspotot. Nem lesz ez rossz, itthon még erre várni kell.
Kérdés, hogy itthon elérhető lesz ez a Mi Mix 3 5G változata? Reméljük, hogy igen.
Igen, és ezzel együtt akár a Huawei mobil hotspotja is, tehát hogy itt még messze vagyunk. És ugye azt jól tudjuk, hogy az Apple nem teszi tiszteletét a mobil világ kiállításon, de a kiszivárgott információk alapján úgy néz ki, hogy idén még nem is jön 5G-s iPhone, tehát ezzel kivárnak. Vagy pedig felismerik azt szerintem okosan, hogy még nem is lesz rá akkora igény.
Ahogy lehet, hogy köze van a Qualcomm-os balhénak is.
Mert hogy még csak az jelent 5G modemet?
Igen, mert úgy tudom, hogy az Intel még nincsen kész a saját 5G modemével, tehát az Apple most így nem tud még 5G-s telefonnal piacra lépni.
Hát igen, ez akkor egy nyomós érv. Igen, ez az igaz. Egyébként a ZTE is előállt 5G-s mobillal. Hát erről már nem annyira beszélnék, mert nem hiszem, hogy lehet itthon kapni. Viszont a ZTE-nek van egy almárkája, bizonyos Nubia, ez a neve. Hát egy nagyon fura terméket villantottak, nem tudom, ez mennyire lehet életképes. Ez egy hatalmas okosóra, vagy inkább ilyen hatalmas csuklópánt, ami telefonként is használható. Nem tudom. Néha kicsit azt érzem, hogy az ilyen kiállításokra kivészítjük a leglehetetlenebb ötleteket is, hogy na tessék-e, miért is tudunk. Ez egy ilyen tényleg óratelefon, tehát felrakod a csuklódra, hatalmas, állítólag valami 90 gram, mert van benne egy 500 mAh-s akkumulátor, meg 1 giga RAM, meg 8 giga tárhely. Itt megint az a kérdés, hogy ez mire elég? Tehát csak óra vagy telefon? Mert órának sok, telefonnak meg ez elég kevés. Egy Androidnak, hát hogyha Android Go fut rajta, ugye ez a butítottabb rendszer, annak is azért, annak elég.
Nagyon kevés már.
Ja.
Hát nagyon karcsú, tehát azért csak akkor elég, hogyha a Go alkalmazásokat használunk, de ha már rárakunk egy normál messengert, az biztos, hogy meg fog tőle feküdni, tehát az nem fogja bírni.
Csak nyomkodom a karomon, mert ilyen e-SIM-es verzió is van belőle, ugye, hogy azt tud telefonként is működni. Ez egy ilyen fura, nem tudom.
Nálunk még annyira az e-SIM sincs, elterjedve. A Telekomnál, ha jól tudom, akkor már vannak olyan okos órák, amikben használható az e-SIM, de úgy tudom, hogy nincs még olyan telefon. Talán az új iPhone-okkal is már használható, de erre nem mernék megesküdni.
Hát igen, ezek még azért idő kell, még eljutnak a felhasználókhoz, hozzánk, ugye, átlag felhasználókhoz. De ez óra szerintem nekem akkor se kéne, hogyha olyan kedvező áron kínálgatnak. Ez olyan fura, tényleg. Erre tényleg illik a szürreális kifejezés szerintem. Ez szerintem borzasztó. És akkor fülemhez tartom, meg ott hát, ez inkább ilyen fura.
Hát igen, eléggé.
Kedves hallgatók, a kihajtható, összehajtható, hajtható telefonos 5G-s érát elhagyva, most egy picit más vizekre elvezünk, no, a mobiloknál maradunk persze, de árban és elérhetőségben is más vizekre elvezünk. Például itt vannak az új Samsung A sorozatú készülékek. Na, hát ezek azért már megfizethetőbbek, mint ezek az 5G-s hajlított csodák. Ezt a Samsung A sorozatot utóbbi időben mindig variálják. Nem tudom, nem találják meg a jó hangot, vagy az árképzést, vagy nem tudom, de most megint ugye A30 meg A50, most ezek mutatkoztak be a mobilvilág kiállításon. Egyébként méretben azonosak, mind a kettő 6,4 inches jelzőt kap, sőt, akkumulátorban is azonosak, 4000-esek. Azt veszem észre.
Készülékházba is.
Uh-huh, igen. az örömteli, hogy így növekednek az akkumulátor kapacitások, most már az ilyen 3000-es se alig találkozni. Ez is tök jó, hogy 4000-es az 1000 mírja szuflával egy ideig. A hardwareben egy pici eltérés van, mind a kettő telefont Exynos chipset hajtja, 8 magasak, persze az A50-ben egy kicsit erősebb van, és a legkisebb kiszerelésű az a 3 giga ramos és 32 giga belső tárhelyes lesz, az A30 lesz majd ezzel elérhető, persze itt is lesznek nagyobb kiadások, és az A50 például 6 gigaramos, meg 64 gigabájtos tárhelyel is elérhető lesz, amire én tudom. Hát és ami egy kicsit kellemetlen hír, hogy a Mobil Arena újság értesülései szerint az A30-at nem hozza be a Samsung ide, tehát ide hozzánk, haza. Nem lehet kapni majd. Én nem is értem.
Pont az olcsóbb, szerényebb képességekkel rendelkező készüléket nem hozza be. Ezt nem értem.
Pillanatnyilag ezt írják. De nem is értem. Hát, ha valahol lenne keletje, tehát egy Magyarországhoz hasonló gazdasági helyzetben lévő országnak, pont itt kéne ezt teríteni.
Pontosan.
Az A50 viszont jön. Viszont nincsenek még árak. Azt majd a következő adásban tudjuk meg. Mindenképpen mondjuk, mert a Samsung A-sorozata azért itthon is még látható. Sérült emberek körében is meglehetősen népszerű, úgyhogy ezzel fogunk még foglalkozni. Most éppen még árak nincsenek a műsor elkészültének pillanatában.
Hát igen, én egy A3 2017 utódnak örülnék, de hát jelenleg nem úgy tűnik, mintha ezzel a szériával, ezzel a kompakt mérettel foglalkozni akarna a Samsung.
Az amúgy még kapható?
Az még kapható, egyébként még a 2017-es A5 is kapható még. Tehát mind az A3, mind az A5 még kapható.
Csökkentek az áraik? Vagy tartják az 50.000 forint fölötti kategóriát?
Tartják. Az A3 az jelenleg 59.000 forint. Egy hete, amikor néztem, akkor annyi volt. Az A5 az pedig 69.000 forinttól van.
Hát, azért az A3. Csak ez a sok androidos hülyeség ne lenne Samsunggal, ugye a képernyomásokat tekintve. Ez a baj. Ezért vagyok kicsit pipa. Egyébként, pontosan a mobilvilág kiállításon kim volt az Alcatel is. Ugye azt kell tudni, az Alcatel tulajdonképpen már nem egy önálló gyártó, hanem a bizonyos kínai TCL, vagy ahogy tetszik TCL csoporthoz tartozik. De most kim voltak, és egy nagyon ígéretes modellt mutattak be. Hát nyilván ez azt jelenti, hogyha én azt mondom, hogy ígéretes, akkor ez olcsó, és nem a világot fogja megváltani. Ellenben talán jól használható lehet. Ez a modell az Alcatel 1S. Névre hallgat, tehát 1 és egy S betű. Kérem szépen, ez egy 5,5-ös telefon, tehát a kijelző 5,5 hüvelykes. Nyilván műanyag házas telefonra kell gondolni, ugyanis azt mondják az okosok, hogy mindennel együtt bruttó áron, hivatalos garanciával itthonról 30.000 forintért lehet beszerezni. 30.000 forintos telefon idáig a Xiaomi Redmi 5A volt, meg a Redmi 6A sem volt sokkal drágább, pár ezer forinttal. Egyébként ezen az áron nem valami Android Go-s durvaságot kapunk, a durvaságot nagyon negatív értelemben, hanem egy 9-es Androidot futtató készüléket 3 GB RAM-mal és 32 GB belső tárhellyel. Ez nem rossz. Jó, nyilván manapság ez alapkonfiguráció, de hogyha megnézzük, hogy 24-25-ért milyen borzalmak vannak a hivatalos hazai mobilpiacon, a kártyafüggetlen piacon természetesen, hát borzasztó. Ehhez képest az Alcatel ez teljesen vállalható, ráadásul 3060 mAh akkumulátor van benne, még csak nem is olyan durvásan kevés szerintem. Új lenyomatolvasót is tartalmaz, persze a hátulján, annyira én tudom, két kamerát hátul, és hát igazából ennyi, arról nem szól még a fáma, hogy például Type-C csatlakozós, vagy micro USB-s, gyanítom az utóbbi, szerintem ez micro USB-s lesz, és szerintem még lesz rajta jack, remélem. 4G-s.
Processzorról lehet tudni.
Jaj, a processzor, ez jó is, hogy kérdezed, hát ez némi aggodalomra adhat okot, 8 magos, 28 nanométeres, csak az a baj, hogy hát nem is Qualcomm, nem is MediaTek, hanem valami hát Unisoc, úgy van írva, és ez a, igen, Unisoc. Én is hitetlenkedek egy kicsit. És ez a, az Unisoc, ez a chipgyártó korábban bizonyos Sprit Run, Spreatrum, úgy volt írva, procikat gyártott, ezen a néven futottak. Például az ősrégi Samsung Galaxy J1-ben, azt hiszem az első generációs J1-ben ez a förtelem volt. Hát, hogyha valami miatt aggódom, akkor az ez. Ez az Unisoc chipkészlet. Ez még elsülhet rosszul. Egyébként szerintem kár lenne érte. Ennyire nem rossz, nem?
Ennyiért tényleg nem rossz, csak tényleg a processzoron bukjon az egész.
Unisoc, de nem. Tehát annyira drága lett volna valami kis MediaTeket, még az is sokkal jobb. Nem tudom. Ugye az a kérdés, hogy most itt mondhatja mindenki, hogy mi a fenének ennyi pénzére ez az alkotás, mikor ott a Xiaomi, csak én attól kezdek el tartani, hogy a Xiaomi lassan ebből a nagyon olcsó árkategóriából kihátrál. Ugye most volt már Redmi Note 7 az idén, meg Redmi Note 7 Pro, de ezek nem ebben az árkategóriában, inkább az 50 000-60 000 környékén versenyeznek, és semmi jele egyelőre Redmi 7-nek, netán Redmi 7 A-nak például. A 6-osok azért kaptak ilyen borított modelleket, nem is voltak azok olyan rosszak. Nem tudom, attól félek, hogy a Xiaomi elhagyja már ezt a kis belépő szintet. Nem éri meg nekik. Most már nagy ligában játszanak.
Hát igen, bejött nekik ez a mobil üzleten. Igen.
Kedves hallgatók, mára ennyi fért a mi adásunkba. Szemezgettünk a legújabb, most bemutatott mobilok közül. Ez egy ilyen kis szemezgetős, beszélgetős adás volt. Hogyha még valami izgalmas lesz a mobilvilág kiállításon, akkor jövő héten azzal is foglalkozunk, sőt, kiegészülünk Zolival is. Viszont most elbúcsúzunk Önöktől. Köszönjük a figyelmet, jó hétvégét kívánunk mindenkinek. Jövő héten egy teljesen más témával jövünk, mint ahogy azt már megszokhatták tőlünk. Búcsúzik Önöktől. Kicsit olyan csonkán, de vidáman. Szakács Máté.
És Rauch Róbert.
A viszonthallásra minden jót kívánunk.
Viszonthallásra.
Szevasztok.
Sziasztok.
Gépház, a Hobby Rádió informatikai magazinja. A Gépházban minden héten új konfiguráció, friss hardverek, szoftverek, újdonságok. Célkeretben az akadálymentesség. Az új fejlesztésekről mindig Gépházon belül értesülhet. Minden pénteken 8-kor önt is várják a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Gépház, kopogjon be hozzá! A műsor az FSK Nonprofit Kft. És az Emmi támogatásával készült.